előtt hallgassátok meg Mózes második könyvének 20. részéből az első 17 versszakot, majd pedig imádságra készülve a 45-ös ének első versszakát fogjuk fennállva énekelni. Így kezdődik ez, bár valóban Krisztus élne szíves mélyén. Mielőtt felolvasnám a már említett szakaszt, szeretnék megemlékezni az elmúlt héten eltemetett budai Ernőné Jónás teréből, aki 71 esztendőt élt szerettei körében. Az utolsó 7 hónap volt az, amikor nyilvánvalóvá vált betegsége, de a lánya nagy örömére a halálos ágyán elfogadta az örökkévaló hívását, ahol a jelenések könyvében ezt hallhatjuk, és a lélek, és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Erről prédikáltam a búcsúztatásán, és a nagyon vigasztalást a családnak, a Teréz emléke pedig legyen áldott. Hallgassátok meg tehát Mózes második könyvének a 20. részéből az első 17 versszakot, amely így szól. És szólt Isten, és mondta mindezeket az igéket, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről és a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid, én előttem ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alatt a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádj és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, szeretni szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad, és negyedik le, akik engem gyűlölnek. Te irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevelt, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld néked. Ne ölj, ne parátnálkodjál, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Isten, tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 45-ös számú ének első versszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez, bár valóban Krisztus jönne szívem mélyén. neked ezt a napot, amikor Szent Színed elé járulhatunk. Köszönjük azt, hogy neked hatalmad van arra, hogy átérezhessük, milyen nagyszerű dolog a veled való közösség, az, hogy megállhatunk jelenlétedben, és ha hihetjük, reménykedhetünk abban, meg fogod áldani jelenléteddel együttlétünket, és ezt érezhetjük. Örökké való Isten, te mióta embert teremtettél erre a földre, mindig az volt a terved, hogy az ember békességben éljen Istenével és harmóniában, az ember társaival, ezt várod el tőlünk, és adtál parancsolatokat, amelyeket nem is így kellene gondolnunk, hanem adtál igéket, amelyek emberré tehetik az embert. És nem kényszeredetten, kényszer alatt kell végrehajtani ezeket, hanem örömmel beléd kapaszkodva és megértve azt, hogy ettől válunk igazán értékessé, hogy odafigyelünk mindarra, amit te fontosnak gondolsz a mi életünkkel kapcsolatban. Segíts nekünk úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsékhez juthassunk, ahogy Szent igédben olvashatjuk, hallhatjuk, és ez nem más, mint az örökké való Szent Isten keresete. Az, hogy minden pillanatban keressük, kutassuk, mi az, ami kedves előtted, mi az, ami fontos a mi életünk során. Örökké való Isten, hogy tegyük most kezedbe a gyászoló családot, te vagy vigasztalást, ahogyan megígérted, hogy te le fogsz törölni minden könnyet, ami szemünkről, és te mindenben mindenné leszel, ami számunkra, ha mi ezt akarjuk és keressük. Adj vigasztalást így a gyászolóknak, adj a betegeknek gyógyulást, hogy tegyük kezedbe mindazokat, akik nincsenek ma közöttünk, te erősíts meg őket, de hogy könyörögjünk mindazokért, akik nem akarnak veled kapcsolatot keresni, és maguk választotta Isten tisztelet után járnak, azzal a hittel és reménységgel tesszük a kezedbe őket, amire te bátorítasz Szent igéd által. A te igéd nem fog hozzád visszatérni üresen, hanem megtervé kellő időben a gyümölcsét ígérted ezt meg. Így, hagyj reménykedjünk ebben, és hagyj kérjünk arra, légy itt, áld meg bennünket. Kérlek, ti vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 30-as számú énekkel, 30-as énekünk így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útra rejtve van, tenger takarja lábnyomát, szeret szárnyánsa, én titkos bány mélyében kormányja terveit, de biztos kézzel hozza föl, én most még rejtveit. A 30-as számú énekkel. Folytassuk is senki feletünket. kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Jakab apostolnak közönséges levelében a második rész első szakaszában, az első hét verszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. Jakab apostolnak tehát a közönséges leveléből, a második rész első hét verszakából így szól Isten szent igéje. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú, fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is, szennyes ruhában, és rátekintek arra, akin fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká. Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem, az Isten választottai ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt, avagy nem gazdagok hatalmaskodnak én rajtatok, és nem ők húzolnak én titeket a törvény elé. Nem ők káromolják ki azt a szép nevet, amelyről neveztettek eddig a szent ige. Mielőtt hozzálátnánk ehhez az igének, ennek az igének a boncolgatásához, hagyd mondjak egy pár szót Jakabról, akinek személye megosztotta az írás kutatókat, hiszen többféle Jakabban gondolkodtak, és az is kérdéses ebben az összefüggésben, hogy vajon melyik Jakabról van szó, melyik családhoz tartozik Jakab, hiszen tudunk három Máriáról a Szentírásban, és annyit tudunk, hogy Jakab Mária anyja. És hittől függően próbáljuk meg ezt a személyt Jézus féltestvéreként gondolni, tudni, vagy pedig egy másik Jakabban próbáljuk az ő személyét megfogalmazni, hiszen ha hinnénk abban, ami az első századokban már megfogant gondolat, hogy Mária mindvégig szűz volt, nem csak a Szent Fiú fogantatásakor, hanem előtte, közben és utána, és öröktől fogva szűz, akkor ki is volt a képer ez a Jakab, akkor nem lehet Józsefnek és Máriának a gyermeke. És persze most nem Mária öröktől fogva való szűzességéről szeretnék prédikálni, csak az egyszerűség kedvéért megemlítem, vagy a jobb érthetőség kedvéért, hogy van ilyenfajta gondolat is. Mi azt gondoljuk, hogy Jakab Jézus testvére volt, féltestvére, és az a dogma, mi szerint Mária öröktől fogva szűz maradt volna, ez egy lényegtelen kérdés, és semmit nem ad hozzá ahhoz, hogy az ő hite miatt Jézus ő benne fogant meg, hogy ő örökké szűz maradt volna, mert hisz mindig a hit, mindig a mi döntésünk az, ami Istennek kedves, és nem valami különleges tulajdonság, szépség vagy szüzesség jelen pillanatban az, ami meghatározná azt, hogy mi Istennek kedvesek vagyunk-e vagy sem. Az egyszerűség kedvéért tehát maradjunk Jézus féltestvérénél, Jakabnál, aki míg Jézus itt járt a földön, nem igazán hitt abban, hogy Jézus mennyei küldöttek volna. Elég nehéz úgy hinni valakinek az isteni létében, hogy közös az édesanyánk, és nyilván Jakab sokszor találkozhatott Jézussal, mint testvérrel, de arról tudunk, hogy amikor Jézus föltámad, és meglátogatja az ő tanítványait, akkor többek között Jakabba is tártal, ezzel a Jakabbal, akitől most olvastuk ezeket a gondolatokat, és azt is tudjuk róla, hogy ő lesz Jeruzsálem püspöke, ő lesz az, aki a korabeli keresztényeket, ha tetszik, akikről így írik, hogy azt a szép nevet, amelyről neveztettek, sokan káromolják bizonyos okok miatt, majd kitérünk erre, hogy miért, azoknak az első püspöke, és azt is tudjuk, hogy Annás főpap regnálása alatt 60 tájékán kivégzik, mert törvényszegéssel vádolják. Hát ez az ő rövid története, még talán annyit tegyünk hozzá az ő történetéhez, hogy azzal a jelzővel illették a korabeliek, hogy Jakab az igaz. Tehát az az igazság, vagy az igazság szeretet, amely őt áthatotta, még az ellenségeit is bámulatra késztette kortársai közül. Hát nézzük meg, hogy mi is az, amit elénk akar tárni egy gondolatsorra a Jakab, őt egyébként a kanonikus iratokban a katolikus levelek közé, mármint az ő általa írt levelet ide szoktuk sorolni, és ez nem a vallási hovatartozásról szól, hanem arról, hogy egyetemes levélnek gondoljuk ezt, ami nem csak a korabeli gyülekezeteknek szól, miként Pál mindig megnevezi, hogy melyik gyülekezetnek gondolja írni, vagy írta a levelét, hanem mindannyiunk számára fontos, akár lehetne itt a kispesti gyülekezetnek szóló, kispesti keresztényeknek szóló üzenet, mert hisz egyetemes elveket fogalmaz meg, amelyek nélkül nem lehet önmagunkat Krisztusinak nevezni, ezt jelenti a kereszténység. Vajon a mai kereszténység, te, én, mindazok, akik annak valljuk magunkat, abba a kategóriába tartozunk-e, amely kategória az igazi Jakab kategóriája, annak az igaz apostolnak, annak az igaz hívőnek, aki felismerte, hogy Krisztusban lehet egy másfajta életet élni, lehet Isten törvényeit betartva egy igaz életet élni, hiszen Krisztus lejövetele, itt léte nem arról szól, hogy az isteni törvényt eltörölni, sohasem beszélt erről, hanem arra próbálta fölhívni a figyelmet, hogy hogyan lehet Isten törvényét megtartani, betartani, és hogy vajon Isten mit akart akkor, amikor az ember számára igazodási pontokat, igazodási tölököket, ha tetszik, vert le. Azt mondja Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem, elmagyarázzam mindazt, ami fontos az örökkévaló és az ember kapcsolatában. Ezért örültem annak, amikor a ige összeállítói a 10 parancsolat igéit szerkesztették ide, és egymással szintézisbe hozva tették egymás mellé Jakab felhívását azokkal az igékkel, amelyeket Isten fontosnak vélt az ő népe számára leírattatni, fontosnak vélt a mi számunkra végig gondolni, leírattatni, és fontos mindazok számára, akik azt vallják, hogy keresztények, vagy Isten követői, Isten szolgái. Van egy másfajta megközelítése a 10 parancsolatnak, amely így szól, hogy miért tennéd ezt, vagy azt, vagy amaz, ha te Isten szolgája vagy, Isten gyermeke vagy. Miért tennéd? Így is lehetne közelíteni ezekhez az igékhez, amely igék úgy kezdődnek, Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban. Rögtön meg kell állni ennél a gondolatnál, hiszen kicsit furcsán hangzik, hogy Jakab arról beszél, hogy van a hitben személyválogatás. Van valami olyasmi, ami a hétköznapi életben szintén van. Van valami olyasmi, ami a hétköznapi életet átszövi minden porcikájában, hiszen a személyválogatás a társadalomban ez egy tetten érhető jelenség. Ki az, akivel jó kapcsolatot teremteni, ki az, akinek a barátságát keresni kell, ki az, aki bizonyos igyek miatt jó-jóban lenni, mert ha vele jóban vagyok, vagy az ő kapcsolatát keresem, vagy az ő társaságában vagyok, akkor az ügyeim el lesznek intézve. Vajon jelen van ez a hit területén, amely hit, ami Urunkban, ami Jézus Krisztusunkban van? Hát elég érdekes gondolat, és elég furcsa dolog, de ha az ember jobban belegondol, akkor bizonyára vannak számára kedvesebb és kevésbé kedves kapcsolatai ezen a területen is. Vagy magát kereszténynek valló közösség, társadalom vajon mentes ettől? Vajon nem a kapcsolati háló az, ami átszövi a keresztény társadalmat, és nem az a fontos, hogy kivel vagyok jóba, vagy kinek mennyi pénz van a zsebében? Talán ezért fogalmazza meg ennek a résznek a végén Jakab, hogy nem ők káromolják ki ezt a szép nevet, amelyről neveztettek. Olyan furcsa dolog ezzel foglalkozni, most egy pár hete mindig olyan ige volt előttünk, amikor Isten megszólal, és valamit üzen, valamit mondani akar. Aztán kezdett szép lassan az igék sora áttérni olyan területre, hogy az ember mit cselekedjen, és itt folytatódik, hogy Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben. Úgy is olvashatnám, hogy amennyiben a ti hitetek a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban van. Ez egy fontos kérdés, hogy kiben is hiszek én, vagy hogyha a kereszténységemet szeretném mérlegre tenni, akkor vajon mi az, amitől én keresztény vagyok, hogy újból és újból elmondom, hogy meg kell védeni a keresztény országot, meg kell védeni a keresztény világot, nem tudom mitől, és nem tudom, hogy mi az, amitől az embernek védekeznie kellene, és nem örömmel fogadni azt, hogy lehetőségem van Krisztusról, a mi Úrunkról, a mi Jézusunkról prédikálni. Van egy Szent Jakab a szentek között, aki a spanyolok védőszentje, aki azzal vívta ki ezt a titulust, hogy a mórokat kardélre hányta. Vajon ettől lesz valaki szent, vagy ami Szent Istvánunk, aki vajsnak, vagy az egyik testvérének kitolatta a szemét, ettől lesz szent valaki? Vagy valami más, ami a mi Urunk, Jézus Krisztusunkban vagyon? Vajon úgy kell Isten igazságát ezen a földön hatalomra juttatni, hogy kivégzek mindenkit, elfordulok mindenkitől, aki hallja Jézus Krisztust megváltójának? Hol van akkor a mi Urunk, Jézus Krisztusunk parancsa, aki egyenesen azt mondja, hogy ha véletlenül gyűlölne valaki, őt is áld és imádkozz érte? Vajon mit is észlel Jakab, amikor arra hívja fel a figyelmünket, ami szól nekünk is, hiszen egyetemes levélről lévén szó, ez évezredeken átívelő, olyan fajta gondolat, ami amíg ember van, és amíg két ember van, helyesebben így kellene fogalmaznom, addig mindig felüti a fejét. Ki az első? Ki az, aki jobb? Ki az, aki értékesebb? Pedig Jézus Krisztus, ami Urunk, azt mondta, de ti közöttetek ne így legyen, hanem ha valaki nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. Kiben is van a mi hitünk? Ki is az, aki a mi hitünknek a letéteményese? Ki is az a dicsőséges Úr, akit mi követni szeretnénk, egy általunk gyártott Jézus Krisztus, vagy pedig az, aki gazdag lévén szegényé lett, hogy valamit elmagyarázzon, ami számunkra érthetetlen? Vajon a kapcsolati háló az, ami bennünket tovább vihet, ami életünket értékessé teheti? Vagy igaza van Jakabnak, amikor hoz egy példát, és valószínűleg nem a légből kapja, hanem látja, hogy mi folyik a gyülekezetben, hogy bejön egy gazdag ember, és mindenki körbe rajongva leülteti, és igyekszik mindenki ott sertepertélni a környezetében, hogy megfújja a helyét, és ahova le akarják ültetni, ott még a pornak sincs helye. Ellentétben egy szegény, aki de itt is kirekesztettséggel kell találkoznia. Miért is van ez így, ha ma keresztény társadalom van, akkor miért van akkor a szegénység, és miért van az, hogy a gyerekek felét, legalább a felét a társadalom legszegényebb rétegei nevelik? Ez a társadalom összlétszámának a 30%-a irgalmatlanul nagy szám. Ha ma kereszténység van, miért kell a gyerekeknek éhezni? Vagy miért kell 27.000 forintból megélni valakinek? Vagy 22.800-ból, bocsánat, hogy helyesen fogalmaztak. Vagy miért kell 237.000 gyereknek, vagy 230.000 gyereknek 130.000 forintos családi összjövedelemből élni, ha ez keresztény világ? Folytassam. Százhuszonöt ezereknek nem dolgozik senki, lehet, hogy ma már ez változott. Ó, micsoda jövő ez a gyerekek számára egy keresztény világban? Mi az, ami motivál bennünket, amikor kereszténységről beszélünk? Mi az, ami bennünket arra indít, hogy magunkat kereszténynek valljuk? Hogy élnek gyerekek olyan épületben, amely beáldik, alkalmatlan arra, hogy tanuljanak, alkalmatlan arra, hogy fel tudjanak készülni az iskolai tanórákra, hogy a közoktatás romokban hever, ez a keresztény világ. Nincs lehetősége kitörni a szegénységből a gyerekeknek. Mert hisz, ha nem kap olyan oktatást, amely oktatás lehetőséget nyújt neki a boldogulásra, akkor hogyan fog ebből a nyomorból kitörni? Már is láthatjuk, hogy milyen érdekes, hogy 40 tájékán keletkezhetett ez a levél, 41-42 tájékán, és egy olyan társadalmi problémával foglalkozik, amely átnyúlik 2000 esztendőn. Amíg, ahogy mondtam, két ember van ezen a földön, addig lesz személyválogatás. Így kell, hogy ez legyen a mi életünkben. Nagyon érdekes a mózesi törvény olyan szempontból, hogy különleges helyre helyezi a szegényt, az árványt, a jövevényt, és arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel te is ez voltál, különleges gyengétséggel bánj a környezetedben felelhető nyomorúsággal, és ha különleges gyengétséggel fogsz viszonyulni a környezetedben lévő problémákra, azt fogod cselekedni, ami Istennek kedves. Hosszasan magyarázza ebben a levélben, vagy ebben a, ennek a levélnek a fejezetében Jakab, hogy hogy is kapcsolódik össze az az érzékenység, ami arra int bennünket, hogy a világban nyitott szemmel járjunk, hogyan kapcsolódik össze a Krisztusba vetett hittel? Vagy hogy kapcsolódik össze a törvénnyel, amit az imádság előtt olvastam, amely törvénynek különleges passzusa az, hogy hogyan járjon az igaz ember a társadalomban. Hogyan éljek én, aki kereszténynek vallom magam, aki arra szerették rámutatni, hogy mi is a kereszténység lényege az én környezetemben? Vajon én miattam káromolják a keresztények nevét azok, akik inkább kijelentik, hogy nem akarnak hallani kereszténységről, vagy áldhatják azt az örökkévaló Istent, aki különleges szeretettel szereti azokat, akik bajban vannak. Ebből nem következik az, hogy aki bajban van, az mind üdvözülni fog. Nem következik az, hogy aki véletlenül gazdag lenne, az ördögtől való és pokolra való. Nem jelenti ezt. De az, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusunk nevéről neveztet, ez nagyon fontos dolog. Érzed-e ennek a méltóságát? Vajon végig gondoltad-e, ha egyszer azt mondod, hogy te az Úrhoz tartozol, akkor az Úr ezt számon fogja rajtad kérni. Amen.
A
Visszatisztelet előtt megemlékeztünk Terézről, azt hiszem nem fognak jönni, de ha már itt vannak, hogy említsen még egyszer a igehirdetés végén, elmúlt héten köszöntünk el Budai Erdőné Jónás Terézről, aki 71 esztendőt most szerettei körében, és ahogy elmondtam, az utolsó hónapokban, 7 hónapban lett nyilvánvalóvá az ő betegsége, de családja nagy örömére, vagy a lánya nagy örömére, Vilmáska örömére átadta a szívét annak a Krisztusnak, akiről ma beszéltem. Az én nagy örömömre is a temetésen azok az énekek szóltak, amelyek arról a Krisztusról szóltak, aki letöröl a mindenkönnyen, ami önökről, aki teljes szeretettel szereti azokat, akik bajban vannak, de nem csak azokat is, akik nincsenek bajban. 71 esztendőt élt, ahogy már említettem, és az az ige, amiről beszéltem, a Jelenések könyvében található, amely ige arról szól, hogy a megdicsőjük Krisztus azt mondja, jövel, és mi erre válaszolhattunk. Azzal fejeződik be ez a gondolatsor, hogy is aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Isten adjon igazolást a gyászolóknak, adjon olyan örömöt, amely megérteti velünk, hogy a halál nem az Isten, hanem újból egy lehetőség, egy másfajta élet lehetőség nyílik meg a halál után. Budai Erdőné emléke pedig legyen áldott. 281-es ének első versszakát énekeljük, 281-es ének így kezdődik, ott a Mesterföldön Árvának mondanak, adják a kiáltást, fiam. Aztán szeretném kérdezni, hogy a következő hónap 17-én folytatódik a Méltóság napja sorozatunk, amely talán emlékeznek többen, hogy több méltóság napi rendezvényünk volt, most a prostituáltak méltóságáról lesz szó, egy megosztó, társadalmat megosztó jelenséggel fogunk foglalkozni. Többek között azzal is, hogy az ügy történetben milyen szerepe van a prostituáltaknak, és vajon a társadalomban áldozat, vagy büntetni való, vagy kiféle szerepük van. Mindenkit bátorítok, hogy készüljön erre az alkalomra, a nagyszerű előadók lesznek a vendégeink, és arra is fényderül, hogy vajon az örökké valónak miféle véleménye van erről az egész dologról. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétele? Ha nincsen, akkor a 281-es éneket énekeljük végig, az utolsó, ötödik verszakot, majd az áldás után záró ének fennállva fogjuk énekelni. 281-es ének második, harmadik és negyedik verszakát énekeljük, az ötödik verszakot az áldás után záró ének fogjuk énekelni. Rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr a bűn harcát,